Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai nap evangéliuma Szent János könyvéből való. Az utolsó vacsorán a tanítványok megjegyezték. Most már nyíltan beszélsz, nem képekben. Így világossá vált előttünk, hogy mindent tudsz. És nincs szükséged rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentől jöttél. Jézus így felelt. Most hiszitek? Eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszélettek. Kiki megy a maga útjára, s engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok. Én legyőztem a világot. Kedves hallgatók, kedves testvérek, azt hallottuk, hogy a tanítványok így szólnak, most már világosan beszélsz, nem képekben, ezért hiszünk benned. Úgy gondolják, hogy a hitük most már szilárd, megingathatatlan. Értik Jézus szavait. De ez nincs egészen így. Nem sokára majd, amikor Jézust elfogják, mindannyian elfutnak. Beteljesedik az, amit Zakariás próféta jövendőlt. Megverem a pásztort, s elszélednek a nyájuhai. Az igazi hit még nem született meg a tanítványokban. Ez csak majd a Szentlélek eljövetele adja meg. Ahogy Jézus ígérte, maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. A Szentlélek megtanít majd titeket mindenre, eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. A saját lelkemet oltom belétek. Isten kicseréli a szívünket, önmagunk fölé emel. Az önzésünk a korlátaink fölé. A Szentlélek az emberi, sokszor botladozó, véges lelket kitágítja, önmaga fölé emeli. A Szentlélket úgy fogadhatjuk be, hogyha megnyitjuk a szívünket, az életünket fölfelé, például az imádság által. Milyen szomorú látni, hogy rengeteg olyan ember van, aki szinte soha nem imádkozik, és emiatt a lelke haldoklik. Ahogyan a testünknek szüksége van a mozgásra, éppen úgy a léleknek is arra, hogy kitáruljon fölfelé, az élet forrása felé. A lélek megtanít imádkozni, ahogy mondja Pál apostol, maga a Szentlélek sóhajtozik bennünk szavakba ki nem fejezhető sóhajtozásokkal. Aztán megnyithatjuk az életünket úgy is, hogy olvassuk a Bibliát. Én 14 éves voltam, amikor néhány hét alatt a teljes Ószövetséget elolvastam. Egy nagyszerű ferences hitoktatónk volt ő, bátorított, lelkesített föl arra, hogy vegyük kézbe a Bibliát. Rengeteg mindent akkor még a Biblia szavaiból egyáltalán nem értettem, de a Biblia hatalmas erejét és szépségét átéltem. A Biblia nem betű, hanem lélek és élet. Betelhetünk a Szent Lélekkel olyan módon is, hogy élünk a szentségek erejével, amelyekben a Szentlélek ma is működik. Ahogy Jézus mondta a tanítványainak, vegyétek a Szentlelket, akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. A Szentlélek az, aki önmagunk fölé emel, a végességünk a korlátaink fölé. Az ember a maga erejéből nem tud nagylelkűen, bőkezűen, önzetlenül szeretni. Az emberi lélek menthetetlenül belebukik a maga töredékességébe, ahogy Reményik Sándor írta, hiába minden, egyre romlik a lelkem, az Isten hangszere. Oda föntről lehet az emberi lelket megtölteni. Ezt élte át 1544 pünkösdjén Néri Szent Fülöp. Fiatalon szenvedélyesen kereste az Istent. Mindent elhagyott fokozatosan, minden szinte eltűnik az életében. Elköltözik otthonról, soha többet a szüleit nem láthatja. Aztán ott hagyja a nagybátyjának az üzletét, aki pedig rá akarta volna hagyni, és eljön Rómába, teológiát tanul, de aztán ezt is abba hagyja, mert a terem végén mindig a keresztet látja. Sokszor órák alatt sírva fakad, képtelen a tananyagra odafigyelni, érzi, hogy Isten valami másra és többre hívja. Végül egyfajta csavargó, hajléktalan lesz belőle. Templomokban alszik, vagy katakombákban. Szegényeket, betegeket ápol. Egész nap az Istennek él. És így éri őt 1544 pünköst hajnala a Szent Sebestyén katakombában. Ahogyan megszólalnak a pünkösdi harangok, ő fölébred, és azonnal letérdel, és azt érzi, hogy egy hatalmas tűzgömb közeledik feléje. Betölti az egész lényét, az egész szívét. Akkora lángolás, akkora erő, hogy idő után fölkiált, azt mondja, elég, uram, nem bírom tovább. Ettől kezdve Fülöp atya közelében mindenki érezte ezt az egészen különleges izzást. A Szentlélek képes betölteni a szívünket, önmagunk fölé emelni. Az apostolok még nem kapták meg ezt az ajándékot, még a hitük tökéletlen. Jézus azt mondja, hogy megy, hogy odaadja az életét. Nem a világ veszi el tőlem, mondja, nem veszi el tőlem senki az életemet, magam adom oda. A világ így tudja meg, hogy szeretem az atyát, és elvégzem, amit rám bízott. Azt mondja később, van rá hatalmam, hogy odaadjam az életemet, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. A legnagyobb hatalom, amit Isten az embernek ad, az az, hogy odaadjuk az életünket. Erre születtünk, hogy szeressünk. A világ szeretetből lett. Arra kaptuk az életünket, hogy ajándékká tegyük minden napunkat, minden mozdulatunkat, szenvedésünket, örömünket. Ez az emberi élet legnagyobb hatalma. Két alapvető úton teheti ezt meg az ember: a házasságban, a házastársának és a gyerekeinek, a munkájának, odaadva önmagát, vagy pedig az Istennek szentelt életben, közvetlenül egészen Istennek és a felebarátok szolgálatának adva önmagát. Mind a két életformának a boldogsága ugyanazon múlik, hogy ezt az odaadást valaki soha ne vonja vissza, soha ne bánja meg. Ahogy Pál apostol mondja, Isten a jókedvű adakozót szereti, aki örömmel adja az életét. Ha valaki a házassági döntését újra és újra megbánja, másról álmodozik, akkor a döntése mindig újra összeomlik, nagy nehezen kell fölépítenie, megtartania, az érzelmeinek nagy része a házasságából kifolyik. Ha tudja a házassági igényét minden nap örömmel, szeretettel, szabadon újra kimondani, akkor ebben az odaadásban megtalálja a boldogságát. És éppen így egy pap boldogsága ugyanebben a titokban rejtőzik, hogy soha ne bánja meg, amit valaha odaígért, hogy minden reggel örömmel tegye fel az életét az oltárra. Isten a jókedvű adakozót szereti. Az életünk legnagyobb hatalma és lehetősége az, hogy odaajándékozzuk az életünket. Jézus tudja, hogy a tanítványai el fogják őt hagyni, de azt mondja, én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. A kereszten Jézus nem egyedül volt, és az Atya nem valahol távol volt tőle, elfogadva az ő engesztelő áldozatát, nem kényelmesen egy trónszéken ült, hanem egy volt Jézussal. A Jézus kezeit átütő szögek az Atya kezeit, az Atya szívét is átütötték. Atya és Fiú ebben az áldozatban egészen egyek voltak. Igen gyakran az engesztelés szót valahogy nagyon rosszul értjük, mintha egy haragvó Istent kellett volna Jézusnak kiengesztelnie. Ez egyáltalán nem így van. A megváltás műve egy végtelenül szerető Istenből indult el, nem egy haragvó Istenből. Jézus így mondja, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. A megváltás műve az Atya végtelen szeretetéből fakadt és indult ki. A megváltás lényege nem az, hogy az ember kiengesztelje az Istent. Jézus kiengesztelje az Atyát. Egyáltalán nem. Az Atya örök szeretet. Mindig föl akart minket emelni. Meg akart minket tisztítani. A megváltás nem az ember tette, amellyel Istent kiengeszteli, hanem sokkal inkább az Isten tette, amellyel a bűnsebeit gyógyítja. Lejön ebbe a bűntől megsebzett világba. A szeretetével átjárja, átalakítja, újjáteremti. Atya és fiú ebben teljesen egyek. Persze a megbocsátás, a megváltás műve nem egy könnyed mozdulat az Isten számára. Nem csak annyit jelent, hogy kimondja, nem haragszom, megbocsátok. Hanem azt jelenti, hogy bejön ebbe az eltorzult, bűntől sebzett, beszennyezett valóságba. Magára veszi a mi bűneink terhét. Visszailleszti a világot, ezt a bűn miatt sarkaiból kifordult világot. A helyére illeszti, a bűnsebeit gyógyítja. Magára veszi a terheinket. Az engesztelés, amit mi végezhetünk, megint csak nem azt jelenti, hogy az Atya haragját engeszteljük, hanem azt jelenti, hogy a megváltásnak ebben a nagy művében Istennek a társai leszünk. Ahogy mondja Pál apostol, kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, testének, az egyháznak a javára. Azt jelenti, hogy mi is szeretettel hordozzuk az élet ránk rakott terheit. Imádkozunk az üldözőinkért. Aki átkoz minket, arra áldást mondunk. Szeretettel próbáljuk a bűnsebeit gyógyítani. Krisztus nagy művének a társai leszünk. Nem úgy kell elképzelnünk az engesztelést, hogy a szűzanya engeszteli Jézust, mintha a szűzanyában több szeretet lenne, mint Jézusban. Nyilvánvaló, hogy minden szeretet forrása az Isten. A legirgalmasabb, a legmegbocsátóbb nem a szűzanya, hanem Isten. A szűzanya jósága is Isten jóságából származik. Nem a szűzanya fogja vissza Jézus büntető kezét. Jézusnál senki nem irgalmasabb a világon. Mindenkit föl akar emelni. A szűzanya csak részesedik Jézusnak az irgalmában, szeretetében. Egy kicsike részt megkap belőle. Az emberek közül a legtöbbet. De mégiscsak teremtményi mértékben hordoz valamit az isteni irgalomból. És ő is magára vállalja a világ terheit. Vállalja, hogy héttör járja át a szívét. Ott áll Jézus keresztje alatt, egy lesz vele. Ilyen módon engesztel Mária. Nem Jézus haragját engeszteli, hanem egy lesz a végtelenül irgalmas Krisztussal, aki a szeretete által gyógyítja a bűnsebeit. Erre hív minket ez a mai evangélium. Fogadjuk be a Szent Lelket, nyissuk meg az életünket fölfelé. Engedjük, hogy ahogy Néri Szent Fülöpöt átjárta a Szent Lélek tüze, úgy minket is átizzítson. Semmi más az emberi szívet nem tudja betölteni, csak a Teremtő Isten. Hív minket az evangélium arra, hogy az életünk legnagyobb hatalmát, lehetőségét megéljük, azt, hogy odaadjuk az életünket, ajándékká tesszük. A házasságban, vagy az Istennek szentelt életben. És mindig tudjuk azt, hogy a szenvedésben egyek vagyunk az Atyával. És mi is részesei lehetünk a megváltás művének, ha magunkra vesszük szeretettel, odaadással, hittel, a szeretteink, a családtagjaink és a világ terhét. Thank you.
ő megváltó. Hálát érzek mind az ég, mit értem tettél, drága Jézus, hogy elhívtál és befogadtál. Nincsen más otthonom, karod ó és átölel, csak nálad van.
Kedves hallgatók, kedves testvérek, a mai nap evangéliumáról elmélkedünk. Jézus a búcsú beszédében azt mondta tanítványainak, eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszélettek. Kiki megy a maga útjára, s engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Hányszor azt érezzük, hogy a szenvedés idején egyedül vagyunk. Mintha az Isten is elhagyott volna minket. Sötétség borít be. Nem érezzük az ő közelségét. Mennyire fontos lenne tudnunk azt, hogy Isten ilyenkor is velünk van. Akkor is, ha nem látjuk őt, és nem érezzük őt. Gyönyörű a Zsoltárnak az a mondata, ami azt mondja, járjak bár halál sötét völgyekben, nem félek, mert te velem vagy. A te vesződ és pásztorbotod megvigasztalnak engem. Ez a Zsoltár arról szól, hogy Isten olyan, mint a pásztor. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldelő mezőkön legeltet. Az igaz úton vezérel az ő nevéért. Az Isten olyan, mint egy pásztor, aki bővízű forráshoz vezet, zöldelő mezőkön pihenteti anyáját, helyes ösvényen vezeti. És aztán folytatódik ez a kép, azt mondja, járjak bár halálsötét völgyekben, nem félek, mert vesződ és pásztorbotod megvigasztal engem. A Zsoltáros azt ábrázolja, hogy hirtelen besötétedik. A nyáj egy nagy, keskeny völgyben van, amellyel tele van Júda rengeteg ilyen kicsi, keskeny szakadék és völgy szeleteli darabokra Júda a pusztaságát. Hirtelen közeledik, itt a sötétség hirtelen sötétedik be. Egyszerre csak vaksötét van, a bárányok nem látják a pásztort. és talán megijednek. De van valami, ami megvigasztalja őket. Hallják a pásztor botjának a kopogását a köveken, és érzik a pásztor botjának az érintését a testükön. A te vessződ és pásztorbotod megvigasztalnak engem. Hányszor így van velünk is a szenvedés idején, nem látjuk az Istent. Nem tudjuk, hogy miért. Miért kell ezeken mind keresztül mennünk. De érezzük az ő közellétét. A vesszőjét és pásztorbotját. Egy férfi, akinek a felesége egészen fiatalon egy borzalmas betegségen kellett, hogy átmenjen, és aztán a betegségbe kellett, hogy meghalljon. Eleinte rengeteget kérdezte, hogy miért? Miért engedi ezt az Isten? Hol van most ő? Miért kell egy 5 gyermekes, nagyon vallásos fiatal édesanyának ezeken a rettenetes kínokon átmenni? Aztán, ahogy elmondta, lassanként megértette, hogy ezt nem szabad megkérdeznie. Ezt talán majd csak odaát fogja megsejteni, amikor Isten szemével látja a világot, a kezdettől, a teremtéstől egészen a beteljesedésig. Most elég azt tudnia, hogy Isten velük van. És azt mondta, ezt szinte fizikailag érezték. Enélkül egy napot, egy órát nem tudtak volna kibírni. Hogy Isten velük van, ezt szinte fizikailag átélték, ő a tenyerén tartotta őket. A feleség halála előtt, egyik karácsony másnapján, egy különleges szentmise volt ebben a betegszobában. Az 5 gyermek ott térdelt az édesanyja ágya körül. És ahogy aztán kijöttünk a betegszobából, a férje azt mondta, Atya, ez a szoba nagyon különleges a számunkra. Itt Isten szeretetének fátyla borít be minket. Isten velünk van a szenvedésben. Talán közelebb, mint akármikor máskor, amikor egyek vagyunk Jézus szeretetével, keresztjével, amikor megpróbáljuk mi is odaadni az életünket. Nem fontos tudnunk mindig a mi érteket. Elég tudni azt, hogy Krisztussal együtt hordozzuk az életünk keresztjét. Simon Weil mondta, hogy a szenvedés olyan, mint a szögek, amelyek Jézus kezét odaszegezik a kereszthez. A szenvedés minket is odaszögez az Atyához, az Istenhez, a valósághoz. Talán sehol nem éljük át jobban az Isten közelségét, a vele való egységünket, mint akkor, ha nekünk is hordoznunk kell a magunk keresztjét, ha mi is élhetjük a húsvét titkát. Kérjük a mai napon ezt a kegyelmet, hogy szenvedés óráiban mi is átélhessük. Nem vagyok egyedül, az Atya velem van, mert mindig azt teszem, ami az ő tetszésére van.